23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák, akiket más nemzetek katonáival együtt vontak ki Bagdadból, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A kivonás azt követően történt, hogy a NATO határozatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt, jelentette be a Honvéd vezérkar főnöke. A közlemény szerint Böröndi Gábor vezérezredes kiemelte, a katonák Irakból elszállítását a NATO saját szervezésében tervezte és végezte, Törökországból pedig a Honvédség repülőgépe hozta őket haza. A közlemény szerint a NATO misszióban résztvevő tagállamok közösen és egyhangulag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó több száz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba, áll a tárca közleményében. Influenza-szerű tünetekkel 28.900-an fordultak orvoshoz a múlt héten a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Ez a szám az azt megelőző héten 35.400 volt. Akut légúti fertőzés tüneteivel 203.200-an keresték fel orvosukat a múlt héten. A 11. héten március 9-e és 15-e között influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 38,8%-a volt gyermek, míg 8,9%-uk volt 60 év feletti. A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent, két közigazgatási területen, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma a megelőző héten regisztrálthoz viszonyítva. A vizsgált időszakban nem érkezett jelentés akut légúti megbetegedések halmozódásáról. Múlt héten 195 ember került kórházba súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 29-en szorultak intenzív ellátásra, írja a közlemény. Március 15-én véget ért a téli üzem a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. A szakemberek a nyári üzemrend szerint folytatják a munkát, de március végéig mérnökségenként legalább egy síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak. A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szalagkorlátok, vezető oszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról. Emellett folyamatos a jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a tavaszi-nyári munkák idején is fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületek közelében, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a Társaság Útinform szolgálatán keresztül. A nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres távolság az új választóvonal. Ebben a zónában 2025-ben nőtt a kisebb települések lakossága, máshol azonban a községeket és nagy községeket is a népességszám csökkenése jellemzi, közölte a január 1-én mért hivatalos népességi adatok alapján készült friss elemzésében az ingatlan.com. A közlemény idézte Balog Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a 25-30 kilométeres távolságon belüli községekben élők száma 3100-3350 emberrel bővült egy év alatt. Ennek a lélektani határnak az átlépésével azonban a legkisebb települések népesség megtartó ereje meredeken zuhanni kezd. A vásárlóknak ez a távolság még vállalható kompromisszum közlekedési szempontból, ugyanakkor a lakóingatlanok árát nézve ezek a települések jóval olcsóbbak lehetnek. mivel ezeken a településeken 30-80%-kal alacsonyabb árakkal is találkozhatnak a lakásvásárlók, ezért az árelőny milliós vagy 10 milliós nagyságrendű megtakarítást jelenthet számukra, tette hozzá a vezető gazdasági szakértő.
Az időjárásról.
Szombaton nagyrészt felhős idő, valószínű rövidebb napos időszakokkal, néhol eső, zápor eső előfordulhat, dél-délkelet felé haladva csökkenő eséllyel. A keleti északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra térségünkben 11-15 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kossuth díjban részesült Pál István szalonna és bandája.
Muzsikusok a családtagjaink. Nagyszüleink földműves emberek voltak, szüleink már az a generáció Kárpátalján, akik iskolát végeztek, és egész egyetemi tanulmányokig vitték a zeneoktatást.
Rideg Gyulával beszélgetünk.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk.
Pedagógus konferencia.
Alapvetően az ADHD három képességterületet érint, a figyelemszabályozásnak az eltéréseit, az aktivitás szabályozás eltéréseit és az impulzus kontra eltérését. Hogyha csak aktivitás szabályozás eltérése és az impulzus kontra eltérése van jelen, azt hívják hiperaktivitás diszordernek, vagyis HD-nak.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, a tehetik tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzetünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott. Kossuth díjban részesült többek között Pál István szalonna és bandája. A Viski származású Liszt Ferenc díjas magyar népzenész és zenekara Facebookon közzétett bejegyzésében köszönte meg a díjat. Szavakkal nehéz kifejezni, mit jelent ez számunkra. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik végig kísérték az utunkat, a mestereinknek, a családjainknak, a barátainknak, kollégáinknak és mindenkinek, aki hallgatja és szereti a muzsikánkat. A népzene számunkra nem csak hivatás, hanem életforma, örökség és küldetés. Nap mint nap dolgozunk azon, hogy ezt a kincset megtartsuk és továbbadjuk úgy, ahogyan mi is kaptuk az előttünk járóktól, írták bejegyzésükben. A következőben a díjról Pál Istvánnal és Pál Eszterrel beszélgetünk.
Első körben engedjétek meg, hogy itt az éteren keresztül mi gratuláljunk számotokra a Kossuth díjhoz, amely azt gondolom, hogy óriási megtiszteltetés az ember számára, a munkátok számára, és azt gondolom, hogy a kárpátaljai népzenészek számára is, illetve Kárpátalja minden tagjára, mert azért ez egy rendkívüli dolog. Itt ha alkalmat megragadó, gratulálunk ehhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Ez abban egy beszélgetés azért is fontos számunkra, mert szeretnénk végigjárni azt az utat, amely a Kossuth díjig történt. Hogyan ivódott belétek a szüleitek által nagyon nagy szinten művelt népzene szeretete és maga a művelése, és hol indult ez a pályafutás?
Nagyon egyszerű, hiszen muzsikusok a családtagjaink. Nagyszüleink földműves emberek voltak, szüleink már az a generáció Kárpátalján, akik iskolát végeztek, és egész egyetemi tanulmányokig vitték a zeneoktatást, tehát mi gyerekkorunktól belenőttünk. A népzene viszont folyamatosan érkezett, hiszen apu nem csak klasszikus zenét játszott, hanem népzenét is, és az volt a fontos lépés, hogy azt a fajta világot, amit ő a falusi cigány zenészektől kapott, azt a fajta élőszerű zenét, azt megszerettesse velünk. Köszönhetően a népzenegyűjtéseknek, hogy elvitt minket már nagyon korán, és annak, hogy mi folyamatosan muzsikáltunk otthon.
És hogyan jött létre a szalonna és bandája? Mi volt az alapgondolat így mögötte?
Egyszerű dolog volt ez is, hiszen gyerekkorom óta zenekarom volt. Én 92-ben volt az első zenekarom, a Kimit Tudon indultunk. Ez kárpátai versenyzőként indultunk, három kiváló muzsikussal, Tegze Lászlóval és Danku Gáborral, akik a cimboráim voltak, és elindultunk muzsikálni. Aztán az élet másfelé vitte az utunkat, Gabika ő fogászattal foglalkozott, Laci zenei pályára ment, klasszikus zenére, és akkor egész életemben vágytam, hogy legyen egyszer egy saját zenekarom. És amikor a Magyar Állami Népégyüttesbe kerültem, akkor a zenekarban azt láttuk, hogy nem csak tánc kíséretben, hanem a szabadidőnkben is, amit nem itt töltünk az államiban, szívesen muzsikálunk együtt, és megalakítottuk a zenekart. Első énekesünk Herzko Ági volt, és később Eszter, amikor amikor Budapestre került debreceni klasszikus tanulmányai után, Eszter lett az énekesünk, és ez jó pár esztendeje már ebben a felállásban történik.
Eszter, a te zenei karriered hon indult? Ugyanannál az asztalnál tanultátok szüleitől a népzenét. Hangszer az sosem jött, vagy mindig az éneklés volt a te hangszered?
Hát ugye az, aki ismeri, és hát ti is találkoztatok már a szüleinkkel többször, aki ismeri a szülőket, az tudja, hogy valamilyen formában a zenével kapcsolatba kerül, vagy kis időt együtt tölt velük. Nálunk is ez úgy nézett ki, hogy a klasszikus zenei tanulmányok voltak az alap, tehát mind a kettőnk tanultunk Pisti klasszikus hegedűn kezdett, én pedig zongoristaként kezdtem el tanulni, és aztán zongoraművész diplomát is szereztem Debrecenben a Zeneművészeti Egyetemen, úgyhogy ezt a klasszikus zenész ismerőseim sokáig nem tudták, hogy a népzene is ott van az én életemben, a népzenészek meg nem feltétlenül tudják, hogy ahogy a klasszikus zenei végzettséggel is rendelkezem, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, de maga az, hogy a Szalonna Banda így ebben a formában megalakulhatott, azért kellett egyfajta olyan, hát úgy szoktuk ezt mondani, bolygók együttállása, hogy valahogy mégiscsak minden egyes tag a saját maga hangszerének kiemelt mestere, és az, hogy 20 éve együtt egy színpadon állunk, és együtt indulunk el a buszba, és robogunk a megfelelő helyszínre, az olyan szinten kovácsolt minket össze, hogy gyakorlatilag tényleg összenézésből is pontosan tudjuk, hogy mit szeretne a másik. Pistinek egy ilyen külön tehetsége van egyébként arra, hogyha koncertezünk, akkor ő pontosan figyeli a közönséget, hogy éppen mire van szükség, és úgy alakítja, és úgy reagál az adott közönség összetételére, hogy tulajdonképpen lehet, hogy meg se beszéljük éppen, hogy mi az a tematika, aminek a mentén végigmegy a koncertünk, de végül beletalál a szívekbe, akik hallgatják, úgyhogy talán ez is az erőssége a zenekarnak, hogy nagyon, nagyon szívhez szóló.
Az, hogy mi ezzel a felállással szinte 99%-ban a Magyar Állami Népégyüttes muzsikusai vagyunk. Ez azt jelenti, hogy mi a hétköznapok szinte minden napján találkozunk és együtt muzsikálunk. Emellett hétvégét is együtt töltjük. Volt olyan esztendő, amikor rácsásunk jelezte, hogy ebben az évben több éjszakát aludt a klarinétossal, mint a saját feleségével, és ez valóban így van, tehát az, hogy a zenekarnak a gondolatvilága, a Kárpát-medence hagyományos kultúrához való viszonya, az nagyon egységes, és mindnyáján ugyanazt gondoljuk, hogy igenis szerethetővé kell tenni a saját hagyományos kultúránkat, az élő zene hagyományának, igenis van helye mind a mai napig ebben a felgyorsult elektromos világban, és az embereknek igenis szüksége van arra, hogy közösségeket hozzunk létre, közösségeknek muzsikáljunk, és az emberek szívébe becsempészjük a Kárpát-medence dallamait. Ez a fajta gondolat az, ami igazából összetart minket, és én mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogy mi, mikor muzsikálunk, azt érezzük, hogy az energiák úgy adódnak össze minden tag részéről, hogy ennek az erőnek sosincs vége, és ezt sikerül a közönségre is átragasztani, és nagyon-nagyon sok ember szerette meg ezáltal a népzenét, és utána mindenki kiválasztotta azt az útirányt azon belül, amit jobban kedvel.
Maradjunk kicsit Kárpátalján, egy olyan fajta missziót kezdett el a szüleitek, és ti igazából eszközei vagytok ennek a munkának és folytatói, amely ma már kárpátaljai táncház mozgalomról, kárpátaljai népzenészek találkozójáról, továbbképzésekről és rengeteg olyan dologról szól, amely korábban még 20 évvel ezelőtt csak elképzett álmok voltak a népzene, néptánc világában. És ez a ti munkátok, a szüleitek által igen erősen táplált munkátok révén valósul meg itt vidékünkön.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi kaptunk egy olyan útravalót a szüleinktől, ami nem csak a népzene talaján jelent energiát, vagy a klasszikus zenét, hanem az ember oldaláról is. Tehát mi azt tanultuk gyerekkorunktól szembe, ha szembe jön egy ukrán, köszönj ukránul, ha egy ruszin, köszönj ruszinul, és ő magyarul fog visszaköszönni, mert ez a fajta tisztelet, ami a munkásságunkat meghatározza. Tehát mi ugyanúgy gyűjtöttük a kárpátaljai ukrán ruszin népzenét, mint a magyart, vagy a cigányt, vagy esetleg a zsidó dallamokat, és ezeket ugyanúgy tanítottuk vissza ugyanabban a közösségben. Tehát a tanítás az egyik legfontosabb alapja. Az, hogy jelenállás szerint A közösség jelenti a megmaradást Kárpátalján, és nekünk kutya kötelességünk, hogy ezeket a közösségeket úgy, hogy már nem lakunk jó pár esztendeje Magyarországon, de ugyanúgy élő a kapcsolat. Akár a Hagyományok Háza mentor programja segítségével, akár Eszter ugye jár tanítani az énekeseket, hozzám jönnek a hegedűsök Kárpátaljáról, tehát ez egy folyamatos élő dolog, és azt hiszem a közösség együttléte, a közösségi alkalmak erősítik meg azt, hogy igenis a megmaradás az egy milyen fontos dolog. És mi ebben nőttünk fel, nekünk nem kérdés az, hogy ezt hogyan erősítsük, és hogy miért fontos ezt csinálni.
És ugye zárójelesen jelzem meg, hogy hát gyerekként mi még ezt nem fogtuk fel, de az, hogy édesapánk például felismerte azt, hogy a saját kultúránkat, a saját zenénket kell tudni, ismerni, gyűjteni, továbbadni, az most igazolódik vissza, hiszen hát az Állami Népégyüttesben dolgozunk már évek óta, és ugye hát sokan látták, és a mai napig műsoron van a Megidézett Kárpátalja című előadás, amiben ez az összes náció, amit Pisti most felsorolt, ott van, és ezek a gyűjtések voltak az alapjai, amiket még apu kezdett el annak idején, hogy volt mihez nyúlni, és az előadás előkészületei előtt egy évvel volt egy gyűjtőkörút, ahol minden egyes közösségben, ahová elmentünk, elmondták, hogy itt már nincsen semmi, itt már nincsen mit gyűjteni. És ez egyébként nem olyan régen volt. És gyönyörű, szebbnél szebb táncok, dalok kerültek elő, és kiderült, hogy nagyon is van még mit, még mindig van olyan értékes anyag, ami felbukkan. Úgyhogy ezt csak azért is mondom el, hogy azért ez nem egy ilyen ördögtől való dolog, hogyha egy unoka megkérdezi a nagypapáját, vagy nagymamáját, és még van kit megkérdezni, hogy volt-e olyan dallam, amit még a nagymamájától tanult, vagy egy húsvéti vers, vagy egy bármilyen rigmus, amit a lakodalomban elmondtak és leírja, az már pontosan erről szól, hogy kell a tudást, a hagyományt tovább éltetni és továbbadni.
Az elmúlt percekben Pál Istvánnal és Pál Eszterrel, Kossuth díjas népzenészekkel beszélgettünk.
I'm losing sight of all that matters, blinded by questions I can't answer. I'm paralyzed by what I don't know. Doubt holds me hostage and won't let go. Breathe out, breathe in, raise my hands and remember you're the one. Stars will not shine unless you tear them to conquer the grave to make all things new. So who am I? Who am I to not worship you? Oh, who am I? Who am I to not worship you? Remind me who I am because of you. Tell me I'm not the man I want. New. 'Cause I still feel so undeserving. What could you see in someone like me? Breathe out, breathe in, raise my hands and surrender. You're the one, you're the one who makes mountains move. Stars will not shine unless you tear them to make all things new. So who am I? Who am I to not worship you? Oh, who am I? Who am I to not worship you? Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty. You are my song, you are my hope, my strength. Holy, holy, you are God Almighty, who was and is and will always be. Holy, holy, you are God Almighty, you are my song, you are my hope, my strength. Let everything that breathes sing. You're the one who makes
történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddig életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni. És Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg azért, vagy te a vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia, pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok. Az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog. De igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, kellemetlenségre. Tehát, hogy hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Az elmúlt percekben Rideg Gyulával beszélgettünk.
up from the grave, he rose again.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Matthias Corvinus Kollégium és Kolozs megyei tanfelügyelőség szervezésében mozgásban a figyelem, szempontok az ADHD megértéséhez és megsegítéséhez címmel. Előadáson és kerekasztal beszélgetésen vehettek részt az érdeklődő pedagógusok az MCC kolozsvári székhelyén március 16-án. Az elkövetkezendő percekben az egyik előadóval, Süvegesné Rudan Margit gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal beszélgetünk az ADHD tüneteiről és a pedagógus módszerekről. A riporter Bálint Enikő.
Hallhattunk egy érdekes előadást, és közben egy kerekasztal beszélgetést is. El tudnám mondani, hogyan lehet felismerni az ADHD-t, azaz az AD és HDD közti különbséget.
Az ADHD alapvetően egy gyermekek esetében gyermekpszichiátriai diagnózis, de ez alatt a diagnózis alatt háromféle viselkedéscsoport bújik meg. Alapvetően az ADHD három képességterületet érint, a figyelemszabályozásnak az eltéréseit, az aktivitásszabályozás eltéréseit és az impulzuskontra eltérését. Hogyha csak aktivitásszabályozás eltérése és az impulzuskontra eltérése van jelen, azt hívják hiperaktivitás diszordernek, vagyis HD-nak. Ebben az esetben a gyerekek ficeregnek, közbevágnak, kicsit sok belőlük, de általában ezekkel a gyerekekkel nincsen jelentősebb nehézség, mert a figyelmük jól szabályozott, a tanulási helyzetekben jól ott tudnak lenni, vagyis a tanároknak nem jelentenek nagy problémát, jelentős problémát. A másik eset az, amikor az aktivitás szabályozás és az impulzuskontroll jól működik, hanem a figyelemszabályozás érint. Ezek azok a gyerekek, akik szépen csendben ülnek a helyükön, de elkalandoznak. A figyelmük szétszórt, nem tudják követni az óramenetét vagy a feladatot, de mivel csendben ülnek és csendben úszik el a figyelmük, ezért nem nagyon tűnik ez föl a pedagógus számára. Egyébként ők gyakrabban lányok, mint fiúk, szóval lányok körében az ADHD-nak ez a formája, az ADD gyakoribb, és mivel ilyen feltűnésmentesen csendben veszítik el a fonalat, ezért sokszor nem is figyelemszabályozás problémájának ismerik ezt föl, hanem inkább azt gondolják róluk, hogy buták, vagy lusták, vagy nem akarják a feladatot csinálni, vagy ilyesmi. És akkor a harmadik típusa az ADHD-nak a klasszikus kevert forma, ahol mind a három képesség terület érintett, a figyelem szabályozása is, az aktivitás szabályozása is, és az impulzus kontroll is. Itt a fiúk vannak többségében, és egyébként, hogyha az ADHD elhangzik, akkor általában erre a típusra is gondolunk, azokra a kisfiúkra, akik állandóan mozgásban vannak, kicsit úgy sok belőlük, a figyelmüket sem tudják jól a helyzethez igazítani, de nagyon-nagyon fontos ez, hogy nem csak ők jelentik az ADHD-t, hanem, és mondom, lányok között gyakrabban fordul elő az ADHD-nak az a típusa, ahol a figyelem szabályozása érintett.
És ha felismeri a pedagógus, vagy a szülők, mi a teendő, mit tehetnek Magyarországon, mert onnan érkezett?
Magyarországon ADHD-t gyermekek esetében gyermekpszichiáter diagnosztizálhat, szóval akár az egészségügyi rendszerben gyermekpszichiátriai kivizsgálást kérhet, akár pedig, hogyha az oktatási rendszerben, a szakszolgálati rendszerben kér pedagógiai szakszolgálati kivizsgálást, akkor is előbb-utóbb eljut addig a tanácsig, addig a javaslatig, hogy gyermekpszichiátriai kivizsgálás javasolt vagy indokolt.
És hogyha megvan a kivizsgálás, akkor mi a következő lépés?
Alapvetően sok múlik azon, hogy a gyermekpszichiáter a diagnózis után hogyan dönt, hogy olyan súlyosnak látja az ADHD-t, hogy gyógyszerrel megsegítendőnek, megsegíthetőnek látja ezt az állapotot, és akkor, hogyha ez így van, akkor én csak azt tudom tanácsolni a szülőknek, hogy kellő tájékozódás után, de fogadják el a gyermekpszichiáter javaslatát orvosi szaktudása alapján. De a gyógyszeres megsegítés mellett gyógypedagógiai terápiás lehetőség is rendelkezésre állnak arra, hogy az idegrendszer fejlődését különböző gyógypedagógiai fejlesztések segítségével előre segítsük, illetve nagyon sok múlik azon, hogy az iskolai pedagógus mennyire tájékozott, mennyire felkészült az ADHD témakörében, hogy hogyan tudja úgy megsegíteni az ADHD-s gyermeket, hogy a környezetet, a feladatokat, a kommunikációt, az iskolai kereteket úgy alakítsa, hogy megfelelő támogatást kaphasson egy ADHD. És ehhez sokszor van a sajátos nevelési igény diagnózisra szükség, illetve sokat tud ebben egy sajátos nevelési igény diagnózis segíteni. Azt a szakszolgálati rendszerben kapja meg a gyermek, a gyermekpszichiátriai diagnózis nyomán.
És milyen módszereket tudna ajánlani a pedagógusoknak itt most konkrétan, akár Magyarországon, de akár itt Erdélyben is, mert kevés fogodzójuk van.
Igen. Mindig segít egy ADHD-s gyermeknek, hogyha az alap szükségleteit, hogy mozoghasson, hogy ihasson, hogy keze, lába kell, akkor járhasson, matadhasson, ha ezeket meg tudjuk neki engedni, akár egészen pici trükkökkel és lehetőségekkel is, hogyha kimehet egy feladatlapért, és amikor végzett vele, akkor előre viheti a tanárnak. Szóval, hogy egy picit mozoghat időnként, megszakíthatja így az órát, felfrissülhet az idegrendszere, már az nagyon sokat tud segíteni. Általában sokat segít az, hogyha segítünk a feladatokat darabokra bontani, kisebb részekkel, kisebb feladategységekkel, könnyebben küzd meg egy ADHD, és könnyebben szedi össze a figyelmét egy rövidebb feladatra. Még akkor is, hogyha tudja, hogy utána jön egy következő feladatrész, de közben tud egyet szusszanni. Nagyon sokat segít, hogyha mindenféle vizuális jelet, emlékeztetőt, sorvezetőt tudunk adni, amik segítenek neki úton maradni a feladatban, a feladat elejétől a végéig eljutni. Nagyon sokat segít, hogyha a kommunikációnkból, a beszéd stílusunkból azt érzi, hogy elfogadó, szeretetteljes, de mégis határozott módon állunk mellette, drukkolunk neki, és vele együtt keressük azokat a megoldásokat, amik a feladat végzést könnyebbé teszik számára. Mindig segít, hogyha sikerül rutinokat, szabályokat, szokásokat kialakítani, és azokat a különböző feladatvégzési helyzetekben vagy pedagógia helyzetekben alkalmazni. Nagyon sokféle irányba lehet indulni az ADHD-sok megsegítésénél, és aztán nagyon-nagyon egyénre szabott, hogy konkrét gyereknek a konkrét helyzetben mi segít, de én mindenkit biztatni tudok, hogy érdemes keresgélni, érdemes próbálgatni az ötleteket, tapasztalatot szerezni, hogy mi az, ami bevált, és mi az, amin esetleg módosítani kell, mert lehet megoldásokat találni.
Tud-e ajánlani különböző képzéseket pedagógusoknak, mert gondolom ez egy hiánycikk.
Igen, egész biztos, hogy hiánycikk. Hát Magyarországon nagyon kevés akkreditált pedagógus továbbképzés van ADHD témakörében. Éppen ezért dolgoztunk ki egy gyermekpszichiáterrel, dr. Csiki Miklóssal együtt kétféle továbbképzést is. Ez a magyar pedagógus továbbképzési rendszerben elérhető, akkreditált ilyen 30 órás továbbképzés. Ezt jó szívvel és biztosan tudom ajánlani, mert az egyik továbbképzésünk a ADHD megértésében, mélyebb megismerésében tud nagyon sokat segíteni, egészen odáig, hogy a terápiás, a gyógypedagógiai terápiás kincsestárból mi mindent és hogyan lehet használni. A másik képzésünk meg inkább az osztálytermi helyzetek megoldásában tud segítséget adni. Azt reméljük, hogy egyre több pedagógus lesz ezekre a képzésekre nyitott, mert azt tapasztaljuk, hogy akik elvégezték, azok azzal a képpel távoznak a képzésről, hogy lehet megoldást találni, és hogy a megismerés meg megértés nyomán lehet olyan tippeket, trükköket alkalmazni, ami nekik is segít, de az ADHD-s gyermekek életét is nagyságrendékkel könnyebbé tudja tenni.
Az elmúlt percekben Süveges Néruda Margit gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal beszélgettünk az ADHD tüneteiről és a pedagógus módszerekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eye so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm a on my knees. You gave me hope.